Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hogyha azt mondom, hogy pünkösd, akkor azt mondom, hogy mindannyiunk fejébe és szívébe érzések, gondolatok, esetleg képek jönnek, amelyeket a Biblia alapján láthatunk, és tapasztalhatunk, és olvashatunk. És azt gondolom, hogy a pünkösd ünnepe az egy olyan fényes és különleges ünnep, amely győzelmekről szól. Nagy győzelmekről szól, arról a győzelemről, amit Isten igéje vitt végbe azon a napon, Jeruzsálemben a tanítványok által, sok ember szívében. És ugye ezzel az ünnepen ünnepeljük a gyülekezetnek, az egyháznak a születésnapját is, amikor megalakul az első gyülekezet, és óriási bizonyítéka volt pünkösd napjának, napja arra, hogy Isten hogyan munkálkodik, és milyen erővel tud jelen lenni ebben a világban. Azon gondolkoztam, hogy vajon ez a szép és fényes ünnep, amit a Bibliában olvasunk pünkösd alkalmára nézve, ez vajon honnan indul? Vajon honnantól számít pünkösd pünkösnek? Nyilvánvaló, hogy itt talán lehetnek válaszok, amikor elmondhatjuk, hogy valaki innen tekint pünkösdre, hogy innestől kezdődik a pünkösd, valaki más eseményben jelöli meg. Lehetne nagyon sok dolgot mondani, hogy vajon onnantól indul-e pünkösd, amikor ez a bizonyos szélzúgás támadt, és a tanítványok feje fölött megnyugodva, aztán betöltötte őket, akik előlépve az emberek közé mentek, és bizonyságot tettek az Úr Jézusról, ugye élőkön Péterrel. Valaki ugye onnan számítja ezt, hogy amikor megtér az a bizonyos 3000 ember, és létrejön az első gyülekezet, hát innen indul pünkösd, lehetne sorolni és mondani. Én egy picit azonban még előrébb vinném ezt a kezdést. Akik mennyemenetel napján együtt voltunk Isten igéje mellett, a testvérek felé egy olyan kérdéssel, illetve kéréssel fordultam, hogy vajon számunkra az a 10 nap, ami mennyemenetel napjától pünkösdig volt, ez a 10 nap nekünk vajon mire fog majd felhasználódni? Mit fogunk ebben a 10 napban kezdeni? Ugyanis a Bibliában, az apostolok cselekedeteiről az első részben azt olvasunk, és itt olvasunk erről egyedül a Bibliában, hogy a tanítványok ezt a 10 napot mire is használták föl, mielőtt a pünkösd eljött volna, és az a nagy győzelmi sorozat, amire aztán majd megemlékezünk, és ami úgy betölti a szívünket, és úgy fölhevít bennünket, és úgy tűzzel tölt el minket, ez el tudott indulni. Én igazából valahol innen ettől a 10 naptól szeretném, hogyha most kicsit gondolkoznánk. Akkor azt mondtam a testvéreknek, mennyvenete napján, hogy ez a 10 nap arra volt jó a tanítványok életében, hogy gyakorlatilag rendezzék a soraikat. Volt mit megbeszélni egymással, gondoljunk csak nagypéntekre. Volt mit megbeszélni az Úrral, ez néze meg is történt. De azt, hogy a tanítványok abban a bizonyos felházban azt a 10 napot zömében imádsággal töltötték el, azért sejteti velünk azt, hogy azért volt mit mondani az Istennek is. És amikor letelik ez a 10 nap, és rendezték a tanítványok a rendezni valókat, akkor jött el az, amit úgy hívunk, hogy pünkösd. Bibliában van egy másik történet, egy ószövetségi történet, Ezékiel prófétával történt ez meg. Ima héten beszéltünk erről, akik együtt voltunk akkor, legismertebb fejezet a Bibliának a 37. fejezet, amikor Ezékielt látomásban az Úr elviszi egy völgybe. Mi volt ennek a völgynek a különlegessége? Roppantú lehangoló volt. Én nem tudom, ki szeret természetben járni, amikor valaki ilyen hegyet, völgyet lát, általában azt mondjuk, hogy hú, de szép. De gyönyörű, nem? Én alföldi gyerek vagyok, én nekem különösen megikletett engem, mert én csak úgy a tengersi klónosságot láttam mindig gyerekkorom óta, és ilyen hegyes, völgyes dolgot, amikor látok, akkor nekem ugye a szám is, meg a szám is elállt, hogy de gyönyörű. Na most ezért kérlek, nem volt ilyen érzése, mert abban a bizonyos völgyben, ahova elment, mi volt? Csontokkal volt terve. A Biblia érezteti velünk azt, hogy amikor a proféta meglátta ezt a völgyet, hát nem újongott. Nem volt olyan kitörő lelkesedés benne, hanem sokkal inkább olyan nyomasztó érzés fogta el. És aztán mit mond neki az Úr? Ezékiel profétálj ezeknek a csontoknak. Mit tetszenek gondolni, Ezékiel mire gondolhatott? Tessék? Köszönöm szépen, nem én mondtam, de egyetértek vele. Mi értelme van ennek? Nincs, nem vagyunk mi testek sokszor úgy, amikor van egy alkalom, zajlik az életünk, és Isten elvisz bennünket egy olyan helyre, amire azt mondjuk, hogy mi értelme van ennek? Mit keresek én itt? Mi dolgom van itt, és akkor még ráadásul belülről piszkál bennünket az Úr, hogy drága gyermekem, jó lenne, ha valamit tennél, mondjuk fölfednéd önmagadat, hogy ki vagy. És akkor meg aztán plánoltam bennünk a kényelmetlenség, meg a nyomasztó, és hogy ezeknek. És aztán lehet, hogy ott van bennünk az a fajta bizonytalanság is, ami ott volt a prófétában is, hogy Uram, hát én nem tudom, hogy mi lesz itt. Fogalmam sincs, hogy mi fog itt történni. Egyet azonban tett Ezékiel, hogy engedett az Isten szavának. Engedett az Isten szavának, és amikor elkezdett prófétálni, akkor ezek a csontok elkezdtek megelevenedni. Azt gondolom, testvérek, hogy amikor pünkösd van, és akkor pünkösd ünnepét üljük, egy picikét hajlamosak vagyunk úgy lenni, hogy ahogy ugye mondja az a bizonyos mondás, hogy majd csak az Úr a szánkba parítjázza azt a bizonyos sülcsirkét, majd, hogyha ő betölt bennünket lélekkel, akkor meg megelevenedünk, egyébként meg úgy ülünk. Megüljük pünkösdöt. Azt gondolom, hogy mind a tanítványokkal történt 10 napi történet, mind az Ezékiel völgyben látott látomása és cselekvés sora mutatja azt, hogy Isten partnerként akar bennünket bevonni az ő csodáinak a véghezvitelében. És akkor lesz igazán győzelem pünkösd a mi életünkben is, hogyha engedjük azt, hogy valóban Isten formáljon bennünket, vezessen bennünket, tudjon hozzánk szólni. Ha rendezni kell dolgokat, akkor tudjuk rendezni. Ha arra hív bennünket, hogy most prófétálj, és igét hirdess, és bizonyságot tégy, akkor tudjuk azt tenni. Még akkor is, hogyha esetleg azt mondjuk, hogy ennek semmi értelme nincsen. Mert Isten szent lelke úgy tud győzelmet aratni az életünkben és a környezetünk életében. Én kívánom azt a gyülekezetnek, hogy ezen az idei pünkösdön hadd figyeljünk így erre az ünnepre. Hadd figyeljünk így a Szentlélek munkájára. Hogy az nem egy olyan állapotban akar engem találni, hogy én ülök aztán, hogyha az Isten szent lelke itt van, akkor jó, ha betölt, akkor jó, ha nem tölt be, akkor sajnálom, hanem tudjak én is azért olyan módon tenni, hogy amit nekem kell megtenni, arra legyek készen. Kedves gyülekezet, a pünkösdi történetnek egy szakaszát szeretném, hogyha olvasnánk ezen a mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjeként az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 2. fejezetének 36. versétől a fejezet végéig olvasom Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 2. fejezetének 36. versétől így olvasok Isten igéjét. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára is megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben is, az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindeniknek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Imádkozzunk! Urunk, az a vágy van a mi szívünkben is, hogy szeretünk és szeretnénk együtt lenni egymással és veled közösségben. Szeretnénk hallgatni a te igéd tanítását, és szeretnénk, Atyánk, olyan tiszta szívvel részesülni mindazokból az áldásokból, amelyeket te adsz számunkra, hogy a körülöttünk élő emberek valóban téged dicsőítsenek, téged magasztaljanak, és Urunk, az is a kérésünk, hogy mindezek nyomán, hogy megújítasz bennünket, hogy fölszított szívünkben a Szentlélek tüzét, hadd tudjon ez a gyülekezet is nőni, szaporodni az üdvözülők számában. Kérünk, Atyánk, hogy segíts erre bennünket, és így áld meg az igére való figyelésünket. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek! Ahogy azt a bevezetőben is mondtam már, az Úr Jézus 10 nappal az ő mennybe menetele után, ahogy azt megígérte a tanítványainak, elküldte a Szent Lelket, és amikor a Szent Lélek a tanítványokon megnyugodott, ahogy a bibliai leírás erről bennünket tudósít, akkor ennek a Szent Lélek megnyugvásának a tanítványok életében óriási megtapasztalható és szemmel látható változásokat hoztak az életükben, hiszen azt tudjuk, hogy a tanítványok bizonytalanságban talán meg lehet kockáztatni azt is, hogy egyfajta félelemben is voltak és maradtak együtt. Volt persze bennük pici remény, hogy valami majd fog történni, mert Jézus azt mondta nekik a búcsúzásban, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, hanem maradjatok együtt, és akkor majd el fog jönni a Szentlélek rátok, de azért mégis sokféle bizonytalanság volt bennük, miután Jézus elbúcsúzott tőlük, és azt látjuk, hogy amikor a Szentlélek eljött, akkor valóban ez a fajta félelem, az a fajta bizonytalanság és bizonytalankodás az életükből eltűnt, és egyszerűen bátrakká lettek, erősekké lettek arra, hogy az ige hirdetésének a szolgálatát, a bizonyságtételnek a szolgálatát el tudják kezdeni. Ugye Péterről tudjuk azt, hogy egy egyszerű halász ember volt, és rendszerint az volt a jellemző rá, hogy ő volt a fő szószólója a tanítványi gárdának. Pünköskor is ez történik, és amikor elkezdett beszélni Jézusról, ez az egyszerű halász, Péter, amikor kiáll Jeruzsálembe, és az ott lévő emberek füle hallatára megszólal, akkor azt mondja az ige, hogy olyan erővel hirdette az igét Péter Jeruzsálemben, hogy az emberek, akik ott jártak és keltek, ahol a tanítványok voltak, megálltak és nem tudtak tovább menni. Nem tudtak nem odafigyelni arra, ami történik, még akkor is, hogyha persze mondtak valamilyen kifogás félét, hogy részegek ezek, nem kell rájuk odafigyelni, ugye általában, amikor az ember részeg embert lát, és az mondja a magáét időnként talán nekünk is, akkor nem foglalkozunk vele, hát nincsen józan állapotban, azt mond, amit akar. Jeruzsálemben is elpróbálták játszani ezt. Az ördög nagyon odasukta a fülükbe, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, meg se kell hallani őket, amit mondanak nektek. Menjetek nyugodtan tovább, de olyan erő volt ebben az ige hirdetésben, hogy nem tudtak ennek ellenállni, és megálltak, és amikor hallgatták a Péternek a beszédét, akkor azt mondja a Biblia, hogy mintegy 3000 ember adta át az életét aznap, vagy annak a bizonyságtételnek a nyomán az Úr Jézusnak. És ugye azt valljuk, és azt sugallja számunkra a Biblia is, hogy ennek a csodának és ennek az eseménynek a megtörténésében egyedül a Szentlélek kitöltése magyarázható, vagyható magyarázatként, amely nyomán ezek a tanítványok is képesek voltak eszközzé lenni az Istennek, az Isten kezébe, a bizonyságtételre, és azok a jövő menő emberek, akik talán korábban azt mondták és megjegyzéseket tettek, hogy biztosan részegek, és mit akarnak ezek tőlem, mégiscsak engedve a léleknek átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, igazából a Szentléleknek mind a mai napig, ha lehet ezt mondani, ez a módszere. Ezzel a módszerrel munkálkodik ebben a világban, ezzel a módszerrel van jelen az emberek között, hogy ő egyrészről kezébe vesz embereket és eszközöket, és elkezd és szeretné használni az ő szolgálatában, akkor is, hogyha talán korábban bizonytalanságok és félelmek voltak a szívében, hogy erre hogy lehet alkalmas, hogy fog ezt majd ő tenni, és másrésztről pedig a prédikálás, az ige hirdetés, az igének az olvasása nyomán térnek meg és térhetnek meg ma is emberek, és adhatják át az életüket Istennek. Ugye nagyon kívánatos dolog lenne az, amit Mózes mondott annak idején az Ószövetségben, az ő nagy vágya többek között az volt, egyik alkalommal mondta az, hogy bárcsak Isten összes népére, összes gyermekére kiáradna ez a lélek. És ez ma is kívánatos, pünkösd napján, ránk nézve is, hogy bárcsak Isten népének itt a Rákospalotai gyülekezetére is kiáradhatna és betölthetne úgy bennünket minden nap, mert ez kívánatos lenne, hogy az Isten bennünket kezébe tudjon venni, akik már hiszünk benne és elfogadtuk őt, és neki szolgálunk, és neki próbáljuk élni az életünket, hogy betöltsön bennünket úgy, hogy alkalmasak tudjunk lenni mások felé az ige hirdetésében. És bárcsak lenne olyan módon vágy a mi szívünkben, hogyha még ez nem történt meg, és még úgy vagyunk talán, mint hogy itt hallottuk a bizonyságtételekben, hogy amikor jöttek azok a kérdések, hogy te már Isten gyermeke vagy-e, akkor őszintén még azt kellett mondani, hogy még nem. Akkor az Isten szent lelke tudna téged úgy megragadni, hogy az ő gyermekévé tudna téged igazán tenni. Kívánatos lenne ez ebben a vai világban, itt a mi gyülekezetünkben is. Ebből a történetből igazából a Szentlélek munkájáról szeretnék a testvéreknek ezen a mai délután ma szólni. Egészen pontosan három olyan dolgot szeretnék megemlíteni, ami az ő munkájaként volt jelen az első pünkösd napján, és én azt gondolom, hogy az ő munkájaként most is jelen lehet itt a mi gyülekezetünkben. Az egyik az az, hogy a Szentlélek munkájához tartozott és tartozott mai napig az, hogy elmondja, megjelenítse, bemutassa, hogy mi is az, amit Krisztus Jézus tett értünk. Nagyon fontos. A másik az az, hogy azt is megértsük egy-egy ilyen alkalommal, és, vagy bármilyen alkalommal, hogy mi az, amit nekem és én tehetek. Egy olyan helyzetben, amikor Isten igéje szól, amikor Isten igéje egészen személyessé tud válni az életemben, és a végén pedig az, hogy miben áll az az életváltozás, miben áll az az életváltozás, amely mindenképpen Isten szent lelke munkáját jelenti és jelentheti az életünkben. Mit tett értünk Jézus? Legyen az az első gondolat. Ugye Péter apostol, illetve a tanítvány Péter tulajdonképpen erről szól. Az ő pünkösdi prédikációja az nem másról beszél, csak erről, hogy Jézus mit tett értünk, hogy hogyan jött értünk le erre a világra, hogyan jött utánunk, otthagyva a menny dicsőségét, emberré lett értünk azért, hogy bennünket ebben az állapotunkban, a bűn állapotában megkeressen. Aztán beszélt arról, hogy hogyan tanította Jézus az embereket, az Istenhez vezető útra, milyen módon lehet az Istenhez oda kerülni, és beszélt arról, hogy nyilván ez az Istenhez való kerülés egyedül rajta keresztül lehetséges, mert ő az út, az igazság és az élet, mondja Jézus Krisztus saját magáról. Aztán beszél arról Péter, hogy ez az értünk jött Jézus csodákat tett ezen a világon, betegeket gyógyított, halottakat támasztott föl, kenyeret szaporított, és sok embernek az életében hozott örömöt ilyen vagy olyan formában. És azt mondta végén Péter, mint egy csattanója ennek a prédikációnak, hogy végül az ő életét adta értünk. Az ő életét adta oda mindannyiunkért. És amikor erről az utolsó eseményéről beszél a megváltó értünk tett munkájáért, akkor úgy beszél erről az odaáldozásról, hogy összekötötte ezt az eseményt az őt hallgató embereknek a felelősségével. Azaz, hogy rájuk terhelte a felelősséget. Ugye két versben is olvasunk erről, a 23. versben, a második fejezetben azt mondja, hogy azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adott oda, ti pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Mondja a 23. versben Péter, vagy pedig a 36. versben, amit már olvastunk is ezen a mai délelőttön, mondja azt, hogy tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Rájuk terhelte Péter a hallgatókra azt a fajta felelősséget, hogy igazából a ti felelősségetek az, hogy Jézus Krisztusra ez történt. Természetesen azt is hozzátette, és azt is elmondta, hogy az Úr Jézusnak a keresztre való kerülése nem valamilyen tragikus véletlen, nem valamilyen tragédia nyomán állt elő, hanem az isteni tervnek volt a része ez, hogy odaadja Isten az ő egyszülött fiát a ti üdvötökért. Isten tehát eltervezte, hogy egy ilyen helyettes áldozattal oldja meg a mi megigazításunkat, a mi bűnünkbe való kimenetelünket, de azt is mondja, hogy de viszont a ti felelősségetek az, amiért ez történt. Ti vagytok azért a felelősek. És amikor ezt hallották ott Jeruzsálemben, az a rengeteg ember, akkor megdöbbentek ezen, és kérdések fogalmazódtak meg bennük, kérdések jöttek elő bennük. Figyeljük meg, testvérek, hogy az Péter igazából csupa olyan dolgot mondott el az ott lévő embereknek, amely igazából nem volt ismeretlen előttük. Jézus csupán csak néhány héttel korábban ment el, illetve néhány nappal korábban ment el, és néhány héttel korábban történtek azok az események, amelyekről Péter beszélt. Jól emlékeztek az emberek erre, amit Péter elmondott. Semmi szenzációs dolog nem volt ebben. Miért fontos ez? Azért fontos ez, testvéreim, éppen pünköstkor, mert 2000 év óta igazából semmi nem változott ebben a tekintetben. Itt erről a szószékről, és bármelyik keresztény templom szószékéről ugyanaz az üzenet hangzik el 2000 év óta. Ugyanazt mondjuk, és ugyanazokat halljuk Jézussal kapcsolatosan, és igazából ez azért nagyon elgondolkoztató, mert ott annak a 3000 embernek ez az információ olyan újdonságként hatott, amit egyedül a Szentlélek tud bennünk elvégezni. És amikor ember és ember hallgatja az Isten igéjét akár pünköstkor, vagy akár bármilyen alkalomkor, két ember között az lett a különbség, hogy amikor a Szentlélek az embert a kezébe veszi, az egyiket, akkor az az ige, amit olvastál, az az ige, amit már régóta hallgattál, az az ige, amit már sokszor hallottál prédikáció formájában is, az egyszer csak mégis frissként és újként hat, mert élővé válik, mert neked szól, mert téged szólít meg személyesen. És olyan régi és ismert igazságok válnak újszerűvé, amik mellett talán annyiszor elmentél már, ami mellett annyiszor, amit annyiszor nem fogadtál el, annyiszor nem voltál fogadóképes arra, hogy meghald, de most hirtelen valahogy meghallod, és szíven talál. Azzal a 3000 emberre Jeruzsálemben, akik hallották Pétert, ezt ugye mondjuk az ige, hogy szíven találta őket az ige. Semmi új dolgot nem hallottak, semmi szenzációt nem hallottak, csupán csak azt, amit néhány héttel korábban lehet, hogy ők is láttak. De akkor úgy megérintette őket ez, mert Isten szent lelke munkálkodott a szívükben, hogy nem megkeményítették a szívüket, mert a kemény szív az akadály, ma is akadály az ember életében, hogy Isten szent lelke el tudja végezni a munkáját. De amikor valakit szíven talál az ige, akkor meglágyul a szíve, elhárulnak az akadályok, és Isten szent lelke az ő maga munkáját tudja végezni. Milyen ma reggel a te szíved? Amikor Isten újra eléd hoz olyan történeteket, újra eléd hoz olyan eseményeket, amelyekben lehet, hogy számodra már semmi új nincs. Mert lehet, hogy már többször hallottál róla a prédikációt, mint amit én egyáltalán hallhattam, mert én eleve csak 40 éves vagyok. Vajon mennyire lágy ma a szíved? Mennyire tudja az Isten személyessé tenni azt, ami mellette sokszor elmentél, meg végighallgattad, meg elhallgattad, aztán persze nem fogadtad meg, egyetértettél vele, hogy jól van, Uram, de ezt csak nem gondolod komolyan? Amikor még Debrecenben tanultam, volt egy idős néni, katolikus néni volt, mindig mellém ült az imaházba, és amikor ment a prédikáció, hát ott mellettem is, mindig vitatkozott a Kovács Géza bácsival. Tehát Géza bácsi prédikált, ő pedig mindig vitatkozott vele, hogy hát ezt nem mondhatja komolyan. Ezt nem mondhatja komolyan. Isten ezt te sem gondolhatod komolyan, hogy én majd, neked majd átadjam az életemet úgy, ahogy ott mondják. Hát mit képzelsz? És már úgy szólt, próbáltam én is, de hát én olyan félős gyerek voltam, úgyhogy én nem mertem, hogy csak ránéztem mindig. Aztán volt a túlsoldat egy idős bácsi, viszont ő oda ment, és hát hallgasson már el, hát nem halljuk a prédikációt. Ugye? És hányszor van bennünk ez, hogy halljuk az igét, megértjük azt, hogy nekünk szól, és közben elkezdünk vitatkozni, és hirtelen keményé válik a szívünk. Azt mondja a Biblia, ennek az a veszély és az a kockázata, hogyha állandóan megkeményítjük a szívünket, hogy állandóan valahogy ott van bennünk ez a vitatkozás az igével, meg Istennel, hogy Uram, te ezt nem gondoltad komolyan velem kapcsolatosan, hogy pont én, pont most, hogy azt mondja a Biblia, hogy ezt a szent lelket, amely munkálkodni akar a szívünkben, ezt meg lehet szomorítani. Sőt, odáig is elmegyek, mert a Biblia is elmegy odáig, és ezt nem én mondom, hanem a Biblia mondja, hogy meg lehet oltani. Hogyha újra és újra és éveken keresztül ez van bennünk, hogy valahogy érezzük, hogy személyesen az ige már nekünk szólna, hosszú idő után és hosszú idő óta, de mi mindig valamilyen módon akadályt gördítünk elé, és megkeményítjük a szívünket, akkor meg lehet ezt a lelket szomorítani és oltani. Ne várjuk meg ezt. Ne várjuk meg azt, hogy ez a Szentlélek elhallgasson az életünkben. Egy elég makas gyerek volt, amikor gyerek voltam. Édesanyámnak rengeteg baja volt velem. És hát ugye, amikor valami olyan dolgot csináltam, és ők ugye mondták, hogy ez nem jó és nem helyes, persze nem így mondták, sokkal erősebb hangon, magasabb hangon, és édesanyám úgy kiengedte úgy a hangját, volt neki jó nagy. És tudomásom volt, hogy ez, amit én csináltam, ez nem jó. És én persze ezt nem értettem meg, mert voltam annyira makacs, hogy nem, ezt én nem így gondolom, és nem, nincs igaza. Akkor ugye jött a fenyíték, ugye végül is, hogy ne vonj meg a pálcát a gyerektől, ugye ilyen is volt, ez sem hatott. Odáig ment el a dolog, amikor édesanyám láttam, hogy azt mondta, hogy jó fiam, azt csinálsz, amit akarsz. És ott vagyott, és na akkor volt az, hogy én olyankor magamba szálltam. Tehát én furcsán működök, valakit meg lehet jól verni, és akkor belátja, hogy igaza van. Én igazából akkor látom, amikor édesanyám úgy elengedett mindent, és azt mondja, hogy figyelj, azt csinálsz, amit akarsz. Gondold végig, én most elmegyek, végzem a dolgomat, aztán nem érdekel. Ne várjuk meg, hogy a Szentlélek azt mondja ránk, hogy nem érdekel, azt csinálsz, amit akarsz. Engedjük, hogy szíven találjon bennünket az az ige, ami már régóta próbálja érinteni és megérinteni a szívet. Nem tudom azt, hogy mennyire hallható még a szívedben Istennek ez a lágy és szelíd hangja. Illés próféta, amikor a pusztában volt, neki ezt kellett megtanulnia. Amikor jött a vihar, és jöttek különböző féle zúgások, akkor Isten nem ebben volt, hanem abban a halk és szelíd hangban, ami megszólította őt. És Isten így szeretne ma hozzád szólni, és így szeretne hozzánk szólni, hogy dolgom van veled, szeretlek téged, és szeretnélek és akarlak használni az én munkámban. Mennyire hallod, és mennyire halljuk még ezt a hangot? Tudom azt, testvérek, hogy az életnek a terhei, amik rajtunk vannak a mindennapokban, azok bizony keményítik a szíveinket. Keményítik azt, hogy megtompuljon a hallásunk is ezáltal, és ne halljuk tisztán, és ne halljuk egyértelműen az Istennek hozzánk szóló szavát. De aki lelki ember, az hallja a léleknek a hangját. És azt mondja az ige, hogy innen indul ki minden élet, hogy amikor halljuk Istennek a hangját. A másik gondolat az, hogy a Szentlélek munkája az is az életünkben, hogy miután tudomásunkra hozza és elmondja azt, hogy mit tett értünk Jézus, az is előjön bennünk, hogy mi mit tehetünk. Mikor Péter ehhez a ponthoz ér, és ugye a 36. versben olvastuk ezt az igét, hogy Jézusról kezd el beszélni, és létrejött az az állapot a hallgatóságban, hogy megértették, hogy Jézus haláláért mi vagyunk a felelősek, akkor ezek az emberek szívükben megkeseredtek, és ez a megkeseredés, amikor az ember szívében meg tud keseredni a saját élete fölött, akkor ez kérdéseket hoz elő. És azt a kérdést hozza legtöbbször elő, és legelőször elő a szívében megkeseredett embernek, hogy mi az, amit tennünk kell. Mi az, amit nekem tennem kell. Amikor a Szentlélek eljön, amikor a Szentlélek közel jön hozzánk, és amikor a Szentlélek be tudja mutatni neked és nekem Jézus Krisztust, hogy ki volt ő, hogy mit tett ő érted, és mit tett ő értem, akkor előjön ez a kérdés. Mit tehetek? Mi az, amit nekem tenni kell? És ugye Péter apostol, amikor válaszol el a kérdésre, azt mondja 38. versben, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mi az, amit tennünk kell? Mi az, amit mi tehetünk? Erre a válasz ez a Bibliának, ez volt pünkösdön, és ez ma is, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, merítkezzetek be, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Azért, hogy üdvösségünk legyen, vagy üdvösséged legyen, nem igazából sokat tudsz tenni, mert valójában Isten Jézus Krisztus által mindent elvizet a kereszten. Amit te tudsz tenni, és amit mi tudunk tenni, az ez, hogy elfogadom Istennek ezt az ajándékát. És ezt azzal tudom megtenni, hogyha még nem tértem meg, akkor engedem Istennek, hogy eljutasson engem a megtérés állapotára, azáltal, hogy megszomorodom a saját bűneim fölött, hogy aztán ő lakozást vegyen bennem. Ha még nem tette meg, akkor bemerítkezzek, mert ezzel mind azt fogom kifejezni, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm a te ajándékaidat. Egyikünk se gondolja azt, hogy a bemerítkezés, hogy a hitemről való bizonyságtétel, amit itt hallottunk három testvér részéről is ezen a mai délelőtti alkalmon, ez valamilyen baptista egyháznak valamilyen bigott előírás, hogy ezt kell csinálni. Senki nem gondolja azt, hogy a bemerítkezés, hogy itt fehér ruhába kell állni, és oda majd be kell menni abba a kis medencébe, és ott majd bemerítelek bennünket, és majd mindenki sír, meg örül, meg éneklünk. Az igazából valamilyen egyházi szertartás, ezt végig kell vinni, ceremónia, meg különben is, meg ünneplünk egy kicsikét. Nem erről szól, nem ez a lényege. Hanem az a lényeg, hogy amikor ezt valaki megteszi, és fölvállalja alkalmasint emberek előtt, gyülekezet előtt, hogy mi történt velem, ezt azt fogom mondani az Istennek ezzel, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm. Hogy te az én égető kérdésem, hogy mi az, amit nekem tennem kell és tennem lehet az üdvösségem érdekében, hogy ne menjek a kárhozatra, ezt én megértettem. És te ezt nekem adtad. Amikor megalázkodom, amikor elhagyom a régi életemet, és odafordulok Istenhez, és rendelkezésére állok. Ezt a jelzést várja Isten tőlünk is, ha még nem tettük meg. Ezt a jelzést várja, ezt a kérdést várja tőled és tőlem, hogy föltegyük egy-egy ilyen szép ünnepen, hogy mi az, amit Uram, nekem tennem kell. Mert megértettem, hogy te miért jöttél. Mert megértettem, hogy te ki vagy. Mert megértettem, hogy ez az áldozat a Golgotai kereszten, az nem véletlen történt, hogy a kerületesté szoktam mondani a magyar zászlóról, nem vicc. És nem viccből van ott. Hanem azért, mert az érted és értem történt, és amikor ezt megértettem, akkor Uram, mi az, amit nekem tennem kell, és amit te mondasz, azt én megteszem. Örömmel, önként. Mert megértettem, hogy te ki vagy. Mert megértettem, hogy értem jöttél. És a harmadik munkája a Szent Léleknek, ugye az a változás, amit leír az ige, nyomon követ, hogy mi történt azzal a 3000 emberrel, aki ott igent mondott Istennek. Ugye mindig ez az izgalmas, és én örülök, hogy Fischer testvér ezt bevállalta, hogy az elmúlt 10 évet elmondja nekünk a maga életének a szemszögével, hogy mi történt velem, miután fehér ruhába itt álltam, és örültek a testvérek, meg ő is minden bizonnyal, és hát utána jöttek a szürke hétköznapok. Ugye? Ez mindig izgalmas kérdési velük, hogy az ünnepek után 2 nappal mi történik. Hanem mindannyian kíváncsi vagyok, hogy hogyan éli meg az életét, meg a hitét. Mi történt itt pünköstkor, amikor ez a 3000 ember igent mondott Istennek? Nem annyi történt, hogy Péternek a prédikációja annyira elragadta őket, hogy hát ez fantasztikus szónoklat volt. Mert szándékosan mondtam, hogy egyszerű halászember volt Péter. Hanem az, hogy megértették ennek a lényegét. Mi történt utána velük? Azt olvassuk, hogy ezek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, az imádkozásban. Együtt voltak a templomban, megosztották javaikat, és napról napra a házanként is megtörték a kenyeret, és tiszta szívvel részesültek benne. Mi történt? Olyan tulajdonságokat mond el az ige számunkra, ami létrejött, tulajdonképpen ami eddig ezeken az embereken nem volt tapasztalható. Nem volt megtapasztalható. Hogy együtt lettek volna így, hogy vágytak volna ennyire a közösségre egymással. Hogy naponként bementek a templomba. Milyen jó lenne, ha úgy tudnánk kezdeni a munkánkat mi is. Ugye, hogy jövünk a munkába, és akkor itt van az imaház, bejövünk legalább egy kis fohászra, egy imádságra, itt az imaházra, és aztán megyünk tovább. Csöndesen jegyzem meg, hogy én ebben a katolikusokat nagyon irigylem. Nagyon irigylem. Amikor elmegyünk, figyeljük meg, elmegyünk egy városba, a katolikus templomnak az ajtaja szerintem mindig itt van. Még faluhelyen is. Meg lehet állni, lehet imádkozni, ha kellően nincs berácsozva az ajtó, ugye, a bejelet után rögtön, akkor még be is lehet ülni a padba, és lehet egy kicsikét elcsöndesedni, megpihenni és imádkozni. Milyen jó lenne. Egyébként csak úgy zárójelbe jegyzem meg, visszanézek a saját megtérési életemnek erre a örvendező szakaszára, sajnos, hogy időnként ebben meg szoktam fáradni, de amikor az örvendező szakasz volt, én emlékszek rá, hogy állandóan az imaházban voltam. Mindig oda tekertem a biciklivel, csak bementem egy kicsikét, leültem, elővettem a Bibliát és olvastam, és egyszerűen mindig ezt akartam csinálni. Persze dolgozni is kellett, meg tanulni is kellett, de valamilyen módon része volt az életemnek az, hogy akartam keresni az Isten házát. És akartam keresni a testvérekkel való közösséget. Életváltozás. Olyan, ami korábban nem volt jellemző rájuk. És talán olyan, ami korábban nem volt jellemző rád. Amikor valaki befogadja Jézust, akkor ez a Szentlélek megmutatja, és meg is tud bennünket győzni arról, hogy mi az, amiben változni kell. Mi az, amiben változásra van szükséged, és mi az, amiben olyan dolgot kell tenned, és úgy kell tenned, ahogy talán korábban önmagadról sem képzelted volna el, hogy te ilyet fogsz csinálni. És Isten Szentlélekén meggyőz erről, és elkezd formálni, és elkezd új emberré tenni. Milyenek lettek ezek az emberek? Hogy egy olyan fajta életváltozás ment végbe rajtuk, ami elsősorban a gyakorlati életükben hozott változásokat mutat. Nem úgy elméletben változtak meg. Nem úgy elméletben kezdték el másképp látni az életüket, de nem csak beszéltek róla, hanem gyakorlatban megélték. Ugye különös szomjúság támadt bennük az evangélium iránt. Aztán naponként együtt voltak, és imádkoztak. Egy valódi ébredés volt ez. És ez történik mind a mai napig ott, ahol Isten szent lelke ki tud áradni, és ez kívánatos. És Isten időről időre kitölti ebbe a világba az ő lelkét ma is. Ha kicsikét az európai régiónak a keletebb részére megyünk, mondjuk Ukrajna, vagy a volt Szovjetunió tagállamaiból, azt látjuk, hogy most is ébredések vannak. Bemerítésekről adnak számot az ottani újságok. Nem férnek rá a képre, a fényképre, a fehér ruhások. A lelkipásztor csak így figyel be, mert ő nem fér rá teljes mértékben. Én láttam ilyen képeket, komolyan. Olyan sokan voltak, és úgyis volt a présor, hogy a lelkipásztor csak így befigyel, hogy valahogy beleférjen a kamerába. Olyan sokan voltak. Mert Isten kitölti az ő lelkét. Milyen jó lenne Rákospalotán így lenni, nagyon szépen figyelnék így be, hogy ne férnék rá a képre. Milyen jó lenne. Higgyék el, testvérek, nem Istenem múlik, nem a Szent Lelkem múlik. Ő nem csak Ukrajna, meg a volt szovjet köztársaságok a szimpatikus földrész neki, hanem töltené itt is. Szeretné itt is, de vajon tud-e benned és bennem munkálkodni így? Hogy meggyőzzön bennünket, hogy igazából bemutassa Jézus nekünk, hogy eljutasson arra a kérdésre, hogy mi az, amit nekem cselekednem kell, és ezt kimond önmagad felé és önmagadnak. Hogy mi az, amit nekem tennem kell, de szívesen tenni. Én pedig megígérem, hogy teszek néhány fekvőtámaszt, hogy majd a bemenítő bencébe el tudjam végezni, amit el kell végezni. De Isten szent lelke munkálkodni akar. Ma is. És ez az üzenete számunkra, hogy ő megszólít, kinyitja a szívünket, följön az a kérdés, hogy mit tehetek, és megváltozik az életemben sok minden. Azt mondja a Biblia, hogy a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Új pünkösdre várunk, testvérek, nem teológiai értelembe véve, hanem úgy, hogy közöttünk is áradjon ki Isten szent lelke, aki már jelen van ezen a világon és munkálkodik. Segítsen bennünket Isten, hogy ez a munkálkodása közöttünk is nyilvánvaló legyen. Amen.